Aki személyesen megtapasztalta az élőisten jelenlétét, az ő valóságát és a feltámadás erejét, az nagyjából tudja, hogy az, hogy bizonyság vagy tanúság azt jelenti, hogy az ember megosztja valamiképp, valamilyen módon embertársaival azt, hogy mit látott, mit tapasztalt ő Istentől, Isten részéről. A bizonyságtétel vagy a tanúságtétel az, amit én személyesen kapok a mindenható Istentől. És nyilván ugye mi más dolgom lenne nekem itt a Földön, mint az, hogy amit hallottam és láttam tőle, azt én megmutatom embertársaimnak, hisz az embertársaim annyi rosszat láttak már a világban, mint ahogy én is. Gonoszságot, hazugságot, átverést, mindenféle nyomorúságot, csalást, paráznaságot, bűnözést, ugye ezt én is láttam. Tudom, hogy mivel van telve az én embertársaimnak a szíve, az ő élete, az ő elméjük, ugye mivel van telve. És akkor, mivel, hogy én valamilyen mértékben nem dicsekszem, hogy most én megfogtam volna Isten lábát, de valamilyen mértékben igen, megtapasztaltam az élő Isten valóságát. Amiről korábban azt gondoltam, hogy babona, csupán vallás, megtapasztaltam annak az élő valóságát. És az a kérdés terült fel nekem most így mai nap folyamán, hogy melyik a legerősebb bizonyság, amit én ugye valaha megtapasztaltam, vagy melyik a legerősebb bizonyság, bizonyosság, ugye bizonyíték, amit én kaptam Isten felől, mi az, amit megoszthatnék embertársaimmal, hisz aki olvassa a 9. Zsoltárt, abban le van írva, hogy dicsérlek téged, Uram, valami ilyesmi, dicsérlek téged, Uram, és hirdetem a minden csodatételdet, ugye? Tehát ez az embernek a dolga a Földön, hogy úgymond dicsérje őt, ami nem azt jelenti, hogy hízelgünk neki, hogy jaj, Uram, így szeretlek, úgy szeretlek, hát Jézus ilyen soha nem mondott. Hanem az úgy dicsérni Isten azt jelenti, hogy van közöm hozzá, tehát hogy szemlélem őt, tehát hogy látom őt, van betekintésem az ő tervébe, felismerhetem őt, látom, szemlélem őt, gyönyörködöm az ő jóságában. Ezt jelenti dicsérni a mindenható Istent. És hirdetni minden csodatételét, hát nyilván ugye ennek is, ez maga a bizonságtétel. Ezt is lehet sokféleképpen, ahogy adja mindenható Isten. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal. Mindenkinek, ahogy adja mindenható Isten, ugye. Tehát ennek van értelme. Tehát ebben van élet. Aki ezt teszi, aki megérti a 9. Zsoltárnak a második bekezdését, az nagyjából tudja, hogy mi a dolga itt a Földön, és miben van élet, miben van életöröm, miben van megújulás. 9. Zsoltár, második bekezdés, ugye. És a kérdés az, hogy akkor mi volna a legnagyobb bizonság, legerőteljesebb bizonság. És az ember, ugye, az emberi elme hogy gondolkodik? Hát, meggondolkodjak. Azt mondja, hogy igen, tavaly ősszel, hát a Pistike ott, mit tudom én, baleset érte és meghalt. És valaki bement a, mit tudom én, a halottas házhoz, és Isten erejével feltámasztotta őt. Tegyük fel, hogy ezt te tetted. Te voltál az, aki a Pistikét feltámasztotta, visszaírtad az élők közé. Tegyük fel, mert ahogy Jézus Lázárt feltámasztotta, úgy te Pistikét feltámasztottad, aki elhunyt egy baleset következtében. És akkor az ember ugye arra gondol, hogy hát ez az, a Pistike feltámasztása volt az, na azt fogom én hirdetni, és akkor megyek és házalok, és mindenkinek elmondom, te, Pistike feltámadt. És közben már mindenki tud róla, hogy mindenki hallotta, hogy Pistike feltámadt, és amikor már mondanád azt, hogy Pistike feltámadt, akkor már ő mondja helyetted, hogy tudom, Pistike feltámadt, igen, tudom, már ezt már mondtad, ugye. Az ember azt gondolja, az emberi elme, az emberi test ilyen gyarló, hogy azt gondolja, hogy a legnagyobb csodatétel, mondjam azt, a legnagyobb bizonság az, ami legnagyobb szenzáció. De nem, emberek, ez nem így van. A legnagyobb és legerőteljesebb bizonság az, ami éppen aktuális. Na ezt fogjuk fel valahogy. Ezt lenne jó, hogyha a szívbe beégne és bevésődne. Hogy a legerőteljesebb és legszebb és leghatásosabb, leghatékonyabb bizonság, amely képes segíteni egy embernek kimozdulni egy álló helyzetből, egy alvó, egy halott helyzetből, az az aktuális, az, amelyik aktuális, amit éppen most ad a lélek. az a legerőteljesebb bizonság. Mert most lehet, hogy például a hallgatók közül nem sok embernek van szüksége arra, hogy hallja, hogy Pistike feltámadt. Lehet, hogy valakinek most egyáltalán, tehát oké, Pistike feltámadt, igen, olvastunk ilyet a Bibliában is, egyébként a teste nem használ semmit, jó. Pistike feltámadt, aztán majd újból meg fog halni. Hogyha lelkileg ő nem támad fel, akkor fölöslegesen támad fel testben, mert úgy is meg fog halni, és úgy is csak az számít, hogy az ő lelke feltámadt-e, megelevenedett-e, és visszamente az atya házához. Csak ennek van értelme. Tehát nem az a legerőteljesebb bizonság, hogy Pistike feltámad. Mondjuk, hogyha már arról beszélgetünk, hogy de halljátok-e, ez a Pistike kétszer támad fel. Kétszerre? Hogy támadt ő fel kétszer? Hát úgy, hogy egyszer, amikor tudjátok, amikor neki ment a póznának az autóval, és meghalt, és úgy adta az Úristen, hogy valaki odament, Istennek valamelyik gyermeke is egyszerűen Isten erejével, Isten nevében feltámasztotta őt, és feltámadt. És akkor utána aztán hogy támadt fel? Hát úgy, hogy amikor Pistike visszajött az élők közé, ugye testi értelemben, akkor ő még mindig istentelen volt. Ő még mindig nem ismerte Istennek az élő valóságát. És képzeljétek el, hogy a Pistike, amikor miután feltámadt, elkezdett érdeklődni, hogy ki volt az, aki feltámasztotta őt, vagy hogy tudott ő feltámadni. És mivel, hogy őt érdekelte, hogy ki támasztotta őt fel, megismerte az élő Isten jóságát, és kívánt lélekben feltámadni. Mert Pistike felismerte azt, hogy ő nem csupán fizikailag volt meghalva, hanem lelkileg is volt, meg volt halva. És minden csodánál, és minden feltámadásnál a legnagyobb a lelki feltámadás, az újjászületés. Hogyha ez nem, például, hogyha Lázár, ugye tudjuk, hogy Jézust feltámasztotta Lázárt, de nem biztos, hogy Lázár megmenekült emberek. Tudom, hogy kemény szavak ezek. Nem biztos, hogy Lázár meglátta a mennyek országát, mert Jézus senkit nem tudott bevinni a mennyek országába, sem protekcióson, sem haveri alapon, sem rokoni alapon, sehogy. Tehát mindenkinek szükséges volt, hogy legyen egy saját döntése, megszülessen benne a vágy, a kívánság, hogy ő kíván, meg fel akar ő támadni a lelki halálból, emberek. A legnagyobb csoda, ami velem történt valaha az, hogy ez a vágy valahogy megfogant bennem, és beteg voltam, és annyira beteg voltam, hogy attól féltek, hogy elveszítenek engemet. És valahogy, én nem tudom, hogy Istennek a jóságának köszönhető ez is. Azt mondtam, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni, nem érdekel, hogyha meghalok. Az sem érdekel, milyen betegségem van. Az, hogy kihánytam, kifostam mindent, nem érdekel. Az, hogy nem tudok enni, és egy pohár vizet sem tudok meginni, mert azt is kihányom. Az sem érdekel. Az, hogy nem tudok aludni, az sem érdekel. Engemet az érdekel, hogy gyógyuljak meg, mert éreztem, hogy lelkileg vagyok beteg. És én hiába meg a doktor bácsi az a sürgősségre, mert nincs, amit csinálj velem. Azt mondtam édesanyámnak, hogy ez nem az ő dolga, hanem ez Isten és az én dolgom. Na ez volt a legeslegnagyobb ajándék, amit kaphattam a mindenható Istentől, hogy felismertem, hogy én lelkileg vagyok beteg. Én halott vagyok lelkileg. És kívántam emberek meggyógyulni. Kívántam elsősorban lelkileg meggyógyulni, lelkileg feltámadni. És a jóságos Isten biztos nem volt könnyű munkája, és most sincsen könnyű dolga velem. De megadta ajándékba emberek. Ennél jobb dolog velem nem történhetett, mint a lelki gyógyulásom, a lelki feltámadás. Semmi az ég adta a világon. És igen, a Pistike lehet, hogy feltámad, de még egyszer feltámadt. Például a Biblia nem írja azt, hogy Lázár, arról nem tesz bizonyságot, hogy Lázár lelkileg meggyógyult volna, lelkileg feltámadt volna, még az sem biztos, hogy Lázár meglátta Isten országát. Betekintés nyert, mert igen, meg volt halva, de mégis jött a sírboltból. Ennek van, persze van egy nagyon fontos jelentése is, ami sokkal fontosabb, mint az ő fizikai feltámadása. De arról nem tesz bizonságot az írás, legalábbis tudtam ma, hogy Lázár egyszer csak úgy megkívánta az élő Istennek az élő valóságot, hogy megismerje azt, hogy feltámadt lelkileg is. Nem tudjuk, emberek, nem tudjuk. Szóval Pistike, aki eljutott a villanypóznát és meghalt, feltámadt, mert valaki egyfelé imádkozott érte, és valóságosan feltámadt. Ilyen a világban történt, mint tudjuk. Jézus után is ilyen feltámadások, feltámasztások. De az, hogy Pistikám arccal is feltámad, azt jelenti, hogy Pistikét elkezdte érdekelni, hogy mi az az erő, vagy mi az a jóság inkább, nem is az erő emberek, mert hogyha erőről beszélünk, akkor belemegyünk a misztikába, hogy jaj, az ó, ekkora erős, akkora, hogy ó, milyen kemény, mit tudom. Persze, persze, igen, ez része a képletnek, drága emberek, az erő, Istennek az ereje. De ami sokkal fontosabb, emberek, ennél, ami nélkül az erő nem ér semmit, az Istennek az ereje nem érne semmit, az ő jósága, és az ő szeretete, és az ő kegyelme nélkül. Ez a fontosabb. És akkor Pistikét elkezdte érdekelni, hogy honnét ez a jóság, honnét ez a kegyelem, hogy ilyen tud tenni a mindenható Isten. És addig érdeklődött, amíg egyszer csak megértette és megismerte, hogy van lelki feltámadás, van újjászületés. És hát Pistikéről az a hír járja, hogy ő kétszer támad fel. Egyszer testileg, ugye fizikailag, másodszor pedig lelkileg is feltámadt. És hogyan támad fel Pistike lelkileg? Hát úgy, hogy hát a legerőteljesebb bizonság által. A legerőteljesebb bizonság által. És mi a legerőteljesebb bizonság? Hát, hogy is mondjam, Isten tudja. Isten tudja. A legerőteljesebb bizonság az volt, amire abban a momentumban Pistikének szüksége volt. Lehet, hogy valaki elmondta neki például a magvető példázatát, vagy valaki elmondta azt, amit ő megértett aznap, vagy ő érezte, hogy ezt el kell mondja a Pistikének. Na, az a legerőteljesebb bizonság, ami éppen aktuális. Amikor valamit én kapok ebben a momentumban, és ebben a momentumban azt én megosztom élő módon, az élet lelkéből, az Isten lelkéből osztom meg. És nem a történelemből, nem a tegnapból osztom meg, nem a múlt hétből, és nem a tavalyból osztom meg, hanem most, ebben a momentumban, az élő Isten jelenlétéből. Na, az a legerőteljesebb bizonság, mert az Isten lelkéből szól. A dokumentáció, az, amit a Biblia például, amit ír Jézusról, vagy a profétákról, igen, bizonság, és van, akinek éppen nagyon erőteljes, és van, akinek épp az a legerőteljesebb, amikor olvassa. Olvasom a, mit tudom én, a János evangéliumából, a 5. fejezetben valamit olvasok, és számomra az a legerőteljesebb. De hogyha az ember beszél, hogyha az ember hirdeti, úgymond, vagyis megosztja azt, amit ő kapott, azt a kenyeret, az a legerőteljesebb, drága emberek, ami aktuális, és ami nem aktuális, még hogyha a Pistike feltámadásáról van szó, erőtelen, nem ér semmit, emberek. Elmegyek én valakihez. Hello, szavaz Józsi. Szia. Pistike feltámad. Hát, nára ugye most éppen sietek, munkán, dolgom van, és őt nem érinti meg. De lehet, hogy valami más, például egy kérdés, lélek által egy kérdés. Te Józsi, tudod-e, hogy az emberek miért unatkoznak? És azt mondja Józsi, egyből felkapja a fejét, hát miért? Hát azért, mert minden szituációra, minden régi ismétlődő szituációra ugyanazt az ismétlődő választ adják. És unalmas az életük. És az embernek a fejében nem fordul meg, hogy a állandóan visszatérő szituációkra és provokációkra másképp reagáljon. Nem mer kilépni az ő komfortzónájából, megmarad az ő komfortzónájában, és unalmas az ő élete. Minden régi provokációra, minden visszatérő hívásra, minden visszatérő jelenségre ugyanazt a visszatérő választ adja, mint egy robot. Ezért unalmas az ő élete. Na, lehet, hogy Józsinak ez volt a legkeményebb bizonyság, mert éppen ezt adta nekem a lélek ebben a momentumban, és kimondtam, és Józsit fejbe vertem vele. De a szó legjobb értelmében. És Józsi egész nap azon fog morfondírozni, hogy te, azt a hé, ez nagyon kemény, ezen el kell gondolkodjak, ez tényleg ez így nem jó. Hát én ugyanazt a válaszreakciót adom én mindenre, folyamatosan, már 50 éve. Unalmas az életem, nem ér semmit. Nem mozog bennem az élet, nem mozog bennem, érzem, hogy fáj a lábam, fáj a derekam, haldoklom, nincs semmi érdekesség az életemben, és nem tudtam egészen mostanig, hogy miért van, és jött ez a bolond, és elmondta nekem, hogy azért, mert minden visszatérő provokációra, minden visszatérő kérésre, ugyanazt a reakciót adom én, ugyanúgy válaszolok, minden reggel fél hétkor kávé, utána aztán kimegyek és fogatmosok meg, mit tudom, leülök a WC-re, felállok, felhúzom a nadrágomat, először megtöröm a seggemet, és unalmas az életem, és nincs semmi olyan, hogy valamit lélek által csináljak. És ezt Józsi megértette, és elkezd keresni, azt mondja, hogy vajon akkor ezt hogy lehetne másképp csinálni? És akkor próbálja, hogy agyból, és akkor holnap ezt fogom csinálni. És akkor egyszer csak megérti azt, hogy nem, ez nem erőszót. Ez nem egy GPS üzemmód, hanem arról van szó, hogy egyszerűen van nekem inspirációm arra, hogy valamit másképp csinálok, legyek spontán, hogy érezzem, hogy a lélek megmozdít engemet, és vannak spontán reakcióim. Úgynevezett, ugye, azt mondja rosszulva, hogy intuíció vagy megérzés. Ez nem intuíció és nem megérzés, hanem az élő Istennek a lelke vezet minket, elvezet minden igazságra, megörvendeztet, kimozdít a monoton hétköznapokból, az unalmasságból, az unalomból, a GPS-ségből. És Józsi elkezdi ezt gyakorolni, és érzi azt, hogy hú, ebbe van élet, tehát lehet így élni, lehet úgy élni, hogy lélek által járok, vannak ötleteim, hogy örvendeztessem meg az embertársamat, hogyan lepjem meg az embertársamat, akár a feleségemet, vagy tudok teljesen spontánni, lélek szerint is, azáltal meglepem én is az embertársamat, és ők is kizökkennek az unalmas kerékvágásból, a régi kerékvágásból, a monotonságból, az unalomból, és kezd pezsegni az élet. És már is van értelme. Itt vagyunk a Földön, nem túl jó, itt sosem lesz semmi sem tökéletes, de mégis elviselhető. És már is van garanciánk arra, hogy majdhogy nem van garanciánk arra, hogy talán a vége jó is, és vége is jó lesz. Mert hogy ugye azt mondja az ember, hogy hát minden jó, hogyha vége jó, ugye? Tehát azt mondja a székely, hogy hát minden jó, hogyha megboldogult, akkor azért csak jó kellett legyen, nem? Az, hogy voltak fájdalmak, voltak balesetek, voltak félreértések, voltak vívódások, voltak veszekedések, voltak megbékélések. A lényeg az, hogy az utolsó momentumban van-e békesség, vagy nincs. Ettől függ az üdvösség, drága emberek. De nyilván, aki direkt arra gyúr, hogy egész életében békétlen legyen, és egész életében harcol, és robotiasan, gépiesen gondolkodik, kicsi a valószínűség, ez az utolsó momentumban neki lesz békesség. Noha az sem kizárt, mint a Latornál, ugye, hogy neki is volt békessége, mielőtt meghalt volna, mert teljesen megbékélt, meglátta azt, hogy miben élt ő egy életen keresztül, miben volt, az mind hiába valóság volt. Ő megérdemelt minden fájdalmat, minden kint, mert bűnös ember volt, és őszintén fohászolt az élő Istenhez. Krisztushoz szólt, hogy szóljon az ő érdekében, mennyei atyánál. Mert ő tényleg őszintén bánja, hogy ő megérdemelt mindent, amit kapott, és megmenekült. Viszont, hogyha az ember úgy éri az életét, hogy hát neki jó kis monoton megszokásai vannak, ugye, és hello, szia, szevasz, hogy van, kösz, jó, hát te, én is, szia, viszont látásra, ugye, tehát unalom, monotonság. Na ebből ugye kicsi valószínűsége annak, hogyha az ember ehhez szoktatja magát hozzá, és nem az élethez, nem ahhoz, hogy lélek szerint járjon, akkor kicsi az esély arra, hogy a lélek szerint végezze be a föld életét, sokkal inkább az fog történni, hogy test szerint végzi be az életét. Sokkal nagyobb annak a valószínűsége. Oké, ez csak egy egyszerű példa arra, hogy mit jelent, mi a legerőteljesebb bizonság. Tehát Józsi számára a legerőteljesebb bizonság, ez a kérdés volt. Ez a kérdés volt, hogy te Józsi, szerinted miért unatkoznak az emberek? Miért unalmas az emberek élete? És nem az, hogy Pistike feltámadt. A legerőteljesebb bizonság, drága emberek, az, ami lélek által van, és ami aktuális, ami jelen van. Igen, tegnap jó megértéseim voltak nekem, kaptam jó megértést, sajnos egyes megértéseket nem vettem fel, nem osztottam meg embertársaimmal. Hogy miért nem, tök mindegy, kész, elmúlt, vége. És megpróbálhatnám most elmondani azt, hogy mi történt velem, tegnap, hogy milyen megértést kaptam. De lesz benne egy csomó gondolkodok, és aki hallgatja, szenvedni fog. Tehát nem, hogy kapna valamit attól, a bizonságtól, attól a megértésből, hanem szenvedni fogsz. Megkérdi, hogy nem unatkozok, vagyis hogy lehet így beszélni, ugye? Tehát teljesen biztos, hogy még nekem sem lesz öröm, hogy megosszam a tegnapit, mert az már agyból kell megosszam, szellemből, és már elkezdődött egy újabb vallás. Így alapulnak meg a vallások, alakulnak meg a vallások, így alapítják a vallásokat. Hogy agyból, akár a Bibliából, hogy elkezdenek rendszert létrehozni, ez a vallások alapja, minden vallásnak az alapja, ehhez drága emberek, agyból van alapítva. És miért nincsen vallás, miért nem lehet vallás Istenben? Ezért, mert Isten lélek. És hogyha valaki Istenről beszél, szükséges, hogy lélekben beszéljen róla, és azt mondja, ami aktuális, amit látunk, azt mondjuk, és amit tudunk, arról teszünk bizonságot, mondja Jézus Krisztus. A legerőteljesebb bizonság az, ami számodra aktuális. Ebben a momentumban van. Ebben a momentumban van. És a vanban van. A vagyok, aki vagyok, abban van. Mindenható Istenben van. Az élő Isten jelenlétéből szólok, ahogy Pál apostol mondja, hogy igen, megismertük őt, az ő kegyelmét, és alázatta, hogy fogalmazza Pál apostol, hogy szinte Istenből szólunk, drága emberek, a legszebb az volna, hogyha szinte nélkül Istenből szólhatnánk folyamatosan, mert az a legerőteljesebb bizonság, amikor Istenből szólunk, nem a tegnapból, nem a múltból, nem a mi jövőbe helyezett kívánságainkból, hanem az élő Isten jelenlétéből, mert aki hall minket, aki lát minket, annak nem arra van szüksége, hogy elmondjam, hogy mi történt valamikor réges-régen, vagy én mit gondoltam tegnap, hanem neki arra van szüksége, hogy érezze azt, hogy most a lélek, Istennek a mindenható lelke, most mit gondol, mert abban van erő, abban van kakaó, drága emberek. Na, kissé viccesen, humorosan. Abba van erő, és ő megérzi, hogy te itt valami több van, mint emberi tudomány, vagy emberi okoskodás, hogy jaj, ez milyen jól tudja idézni a Bibliát, ugye, vagy milyen jól tud beszélni arról, hogy mi volt és mi nem volt, hanem aki azt hallja, érzi azt, hogy te, ez tényleg Istenből szól, az ő jelenlétéből szól, és ez valami más, ebben van játékosság, ebben van öröm, ebben van megújulás, ebben van élet. Na ez a legerőteljesebb bizonság, és nem az, hogy Pistike feltámadt, és a másik éppen bealudt. Nem. Tehát ezt az emberi agy, az elme gondolja így, ugye, ő osztályozná így, hogy hát igen, ha valakinek a fogfájása elmúlt, az is bizonság, de erőteljesebb bizonság, hogyha valakinek a veséje meggyógyult. Nem, emberek? Na így gondolkodik a vallásos elme, a programozott elme. Viszont Isten úgy gondolkodik, hogy Attila, hogyha most ebben a momentumban azt mondod, amit lélek által adok neked, na az erőteljes, az tud szabadítani, az fel tudja zavarni az állóvizet, ott a vonal túlsó végén, mert rá fog jönni az illető személy, hogy ő alszik. Egy pocsolya mellett alszik, bégák ott a kurutyolnak, a szúnyogokat pocsolya fölött, lefüllett a levegő, minden. És még büdös is, bűz is van ott a pocsolya mellett, és a másik rájöved a vonalnak a túlsó végén, hogy apám, én alszok, én Isten és az Úr Jézus nevében bealudtam. Én alszok, és semmit nem csinálok, és vívódok, és gyötrődök, és nincs örömöm, és nem tudtam, hogy miért. Egész mostanig, de most már hallom és érzem, hogy igen, ezért. Ezért, mert nem voltam bizonyság, nem voltam élő bizonyosság azok számára, akik meg vannak kötözve, és akik bealudtak a világba, és megmozdul az álló víz, és kifolyik belőle az álló víz, és jön a friss víz, és felfrissíti őt. Na ez a legerőteljesebb bizonság, amelyet halván valaki ugye hallja a vonal túlsó végén, vagy akár szemtől szembe, így felcsillan a szemmel, azt mondja, jaj, tényleg most már értem, hogy mit lőttem el. Igazad van, de jó, hogy találkoztunk, de jó, hogy beszéltünk, megmozdult bennem az álló víz, most már érzem, hogy élek, és van is kedvem élni, és van kedvem szerezni bizonyosságot, kapni bizonyosságot, és azt megosztani embertársaimmal, hogy csináljak úgy, mintha szeretnék élni valóságosan. A legerőteljesebb bizonságra van szüksége mindenkinek, drága emberek. És a legerőteljesebb bizonság az, ami éppen most van, ami éppen aktuális, és Isten jelenlétében van. És nem halasztom el, és nem halasztom meg a bizonságot. hanem hogyha csak 2 percem van, vagy 3 percem, akkor 2 perc alatt és 3 perc alatt megosztom úgy frissen a friss, ropogós, meleg kenyeret, hogy aki azt látja, az kívánja megkóstolni azt. Kívánjon törni, nem késsel, vaskéssel elvágni, hanem törni a ropogós kenyérből, és befalni azt, és megízlelni a friss kenyérnek az ízét. Na ez a legerőteljesebb bizonság, drága emberek, és ez a lehetőség mindenkinek fel van kínálva, kivétel nélkül. Senki nem mondhatja azt, hogy jaj, hát kértem, de vártam egy hetet, és talán nem jött semmi. Nem, emberek, ilyen, ez bullshit, ez hazugság, ez önállítás. Ez önállítás. Még mindig az agyad játszmázik veled, mert van bizonságot, és mindenkinek van bizonsága. Főképp, aki találkozott az Élőisten kegyelmével, és azt felismerte, sőt, ha netán valaki meg is kapta az újjászületés ajándékát, hogy rájött arra, hogy ő lelkileg halott volt, de feltámadt és éle. Na, azt tudja, hogy igen, az az élő bizonság, amit ebben a momentumban kap az élő Istentől. Valakivel találkozol, és abban a momentumban ne gondolkozz te azon, hogy mit fogsz neki majd mesélni, a kis Jocónak, ugye, mit fogsz majd mesélni, a 2 éve ezelőtt mi történt, hogy Pistike feltámadt. Te azon ne gondolkozz, mert úgysem te fogsz beszélni, hanem az atyád lelke fog szólni te általad. Mert az is egy törvényszék. Minden 2 ember közötti beszélgetés ugye egyfajta, mondjam azt, bíróság és törvényszék, mert egy világban megrekedt ember hallhatná az élő Istennek a dicsőségét, hogyha engeded, ha engedjük, hogy átfoljon rajtunk, hogy élő bizonság és élő világosság legyünk azok számára, akik sötétségben élnek. Közben itt a barátom írja azt a részt a Jézus történetéből, amikor provokálják Jézust, hogy kinek a felesége lesz az a nő, mert annyian elvették feleségül, és aztán hallották, kinek a felesége, azt mondja, hogy tévedtek. Kedves írásodok, úgy valójában az írásokat sem ismeritek, és Istennek a hatalmát sem ismeritek. Nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát. A feltámadás, avagy az újjászületés után, drága emberek, a feltámadás, a lelki feltámadás az újjászületés után nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben. Ezek kéne legyünk mi, drága emberek, mert akinek volt feltámadása, már nem akar ő a földiekre gond, tehát nem akar a földiekkel foglalkozni, hanem a mennyeiekkel, mert a földiekből bőségesen van emberek. A temetők is tele vannak. Hát a földiekből nincsen hiány, emberek. A mennyeiekből van hiány. És hogyha valakinél megtörtént, és ezt megint nem kárhoztatással mondom, hogy valaki Istenhez fordult és megnősült, semmi gond, nem baj. Nem baj, a lényeg az, hogy ismerje fel minél hamarabb a lényeget, mert Isten még azt is megengedte, hogy nősüljön meg. Hogyha nagyon áll a cerka, akkor menjen, nősüljön meg, és csinálja azt. Hogyha még szüksége van neki törvényre, törvénykezésre és vívódásra, akkor történjen meg, de akkor legyen valódi feltámadás, minél hamarabb legyen valódi feltámadás, hogy a lélek támadjon fel, hogy az ember már kívánjon lélekben járni, és akkor már nem akar sem nősülni, sem férhez menni, hanem kíván Istennek a jelenlétében lenni, mint feltámadt gyermek, mint feltámadt lélek. Úgy élne, hogy úgy éljen, mint az angyalok a mennyben. Aki, vagy ami pedig a halottak, ugye ezt a megértést kaptuk, Levente ezt a megértést kapta mindenható Isten által, hogy a halottak, ugye, annak, hogy megértsük, hogy halott, valaki halott, azt jelenti, hogy használhatatlan. Tehát az, hogy valaki lelkileg halott, azt jelenti, hogy ő Isten kezében teljesen használhatatlan. Még mozog, még él, még nem teljesen büdös, még nem rothat, de használhatatlan, mert a lélek nem tudja őt mozítani, mert ő teljes mértékben a test szerint akar járni. Őt teljes mértékben a testiség mozgatja, a testnek a szükségletei mozgatják, és nem a lélek szükségletei. Tehát használhatatlan. Ezt jelenti a lelkileg halott, és ebből kéne feltámadni. Nem a testből, drága emberek, nem a testbe kell visszarohadni, vagy visszajönni. Nem. Lélekbe feltámadni, mert a lélek kapja a megdicsőült testet, miután a földi test meghal. És örökön él, a lélek örökön él, drága emberek. És azt mondja, ami pedig a halottak, vagy a használhatatlanok feltámadását illeti, nem olvastátok-e, amit az Isten mondott néktek? Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene, és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, emberek. Isten nem a halottak istene, nem a holtak istene. Isten nem a használhatatlanok istene, akik nem akarnak lélek szerint járni, és lélek szerint bizonságot tenni. Nem akarnak élő bizonság lenni, élő szövétnek, élő gyertya, élő világosság lenni ebben a sötét világban. Isten az élők istene, akik odaszánják az ő testüket, az ő földi létüket az élő Isten kezébe, hogy a lélek mozgassa őket. Ezek a használhatók, a feltámadtak, drága emberek. És ezt nem azért mondom, hogy jaj, te nem vagy feltámadva, te pokor, nem emberek. Senki nincsen kározatva. Ezeket a szavakat azért mondjuk, hogy aki hallja ezeket, ismerje magára, hogy lehet, hogy én fel sem támadtam, lehet, hogy újjá sem születtem, mert én még mindig a régi, a halott bizonságokkal foglalkozok, és nincs élő bizonságom, nincs lélek által való bizonságom, erőteljes bizonságom, amiben benne van az élő Isten ereje, az ő hatalma, az ő jósága, az ő kegyelme, az ő szeretete, drága emberek. Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké, emberek, a használhatóké. Ő a használhatók istene, akik lélek által járnak. Nem a test igényei szerint mozgatják a földi életüket, hanem a lélek igényei szerint. És a lélek igénye, emberek, az élet, a test igénye a halál, az álló állapot, az álbiztonság, hogy jaj, nekem jó kis összkomfortos autóm van, lakásom és mindenem. A test igénye az álló helyzet. A test az halott, önmagában nem ér semmit, halott. És ha valaki a test igényét követi folyton, a földhöz ragadtság igényeit követi folyton, az el fog veszni, nincs értelme éljen, emberek, mert ő halott, ő használhatatlan, nincsen lélek ismerete. A lélek nem tudja őt használni, azt mondja, hogy te adta neked 50-60 évet, 40-et vagy 20-at, te egyszerűen nem akarsz lélekben járni. Használhatatlan vagy. Nem akarsz te élő bizonság lenni az életről, az élet szerzőjéről, hogy milyen jó élni. De hogyha jó élni, akkor csináljunk is úgy, emberek, mint a tényleg jó lenne élni. Csak persze, hogy ezt összekeverjük, összevegyítjük ugye ezével a test. Ja, hogy milyen jó élni, akkorát ettünk, ittunk, nem emberek, ne? Élni azt jelenti, hogy Isten jelenlétében, lélekben lenni. A lélekben enni, vagy nem enni, a lélekben beszélni, vagy nem beszélni, hallgatni, a lélekben kimenni az útra, és lélekben hazamenni, mindent lélek szerint cselekedni, és nem a test kívánságai szerint. Tegnap picit lefeküdtem, de után pihenjek meg, és egyszerűen kaptam egy álmot egy barátom, akivel rég nem találkoztam, és felkeltem, nem tudtam, mit kezdek avval az álommal, már úgy késő is volt, későre jártam, hogy nem tudom, aztán majd holnap. Azt mondta test. Attila, majd holnap. Hát te ki mondta, hogy lesz holnap, Attila? Miről beszélsz? Ki mondta, hogy lesz holnap? Majd holnap. És így jártam. Végül pedig kimentem a házból, beültem az autóba, este az eső. Ugye kerülök valamerre, aztán majd visszajövök. Hogyha lesz lehetőség, hogy sétálok, meg készítek valami felvételt. És úgy adta a lélek, hogy nem tudom, hogy pont az ő lakása felé kerültem. Arra, tehát már mehettem még két más irányba is, mehettem volna, és rendszerint nem arra szoktam menni, de éppen most, hogy nem, arra mentem. Isten tudja, hogy miért arra mentem. Láttam, hogy világosság van nála, és mondom, hogy ebben az órában az itt már szégyen, ez már gáz, bárkit is megzavarni, még ha barát akkor is. Ugye, ez az új EU standard, unió standard, hogy ebben az órában az itt már gázol, akit megzavarni. Hát mondom, én ráírok. Ráírtam és válaszolt. Mondom, te, hogy vagy mostanában fáradt vagy-e, hogy megutáltad a sört, amióta nem láttalak, és mondta, hogy nem utáltam meg a sört. Nem szokott nagyon sörözni, de nem is utáljas. Mondom, jó, akkor ha már nem utáld, akkor hoznék én ilyen sört. Bebeszélgetjük azt. És ez történt is. Dicsőséges volt, drága emberek. Dicsőséges volt. Örültem bele lenni. Örültem látni benne is Isten munkáját. Az, hogy milyen gyermeteg is, hogy milyen örömmel. Tehát, hogy láttam a tekintetén, hogy amit én mondhattam Istenről, ő nem kételkedik, ő abban nem botránkozik meg. nem ismeri a Bibliát, de amit én neki mondhattam, ő abban nem botránkozott meg, hanem úgy láttam, hogy öröm van benne, mert ő azt tudja a szívében, hogy igaz, amit mondok. Ez történt, drága emberek. Élő bizonság az, amikor az ember jelen van, és nem az agyát akarja, hogy ezt nekünk nagyon nehéz, agyasoknak, nekem is nehéz emberek, megmondom őszintén, nekem is nehéz. Nekem is nehéz olyan gyermek lenni, mint amilyen voltam gyermekkoromban, hogy teljesen spontánul tudjak meglepetés lenni embertársaim számára. Hagyjam magamat meglepni a mindenható Isten által, és tudjak meglepetés lenni az embertársaim számára. Nekem is nehéz, mert olyan okos vagyok, hogy a legszívesebben úgy tennék, mint Zámbó Jimmy, de nem tehetem, és nem is tenném, ugye. Tehát ez az agy nem használ semmit, emberek. Amikor Jézus azt mondja, hogy a test nem használ semmit, azt nyugodtan néha be lehet helyettesíteni az, hogy az agy nem használ semmit, emberek. Az agy nem használ semmit, mert a lélek az, ami megelevenít. És hogyha valaki lélekben jár, akkor ő tud lenni élő bizonsága. Élő bizonság az ő embertársai számára, talán a haldoklók számára, akik feltámadhatnak. És egyébként megint kaptam egy álmot vele. Amúgy nem szoktam én látni őt álmomban, illetve kétszer láttam talán. És most harmadszor láttam, azt láttam, hogy volt egy tartály, és megtöltöttük üzemanyaggal azt a tartályt. Volt neki egy ilyen tartály, egy ilyen nagy valami tartást, tettünk bele üzemanyagot bőségesen. Azt kell mondjam, hogy tényleg dicsőség az élő Istennek. Egy szó, mint száz. A legerőteljesebb bizonság az te vagy. A legerőteljesebb bizonság te magad vagy, amikor lélekben vagy, Krisztus jelenlétében vagy, és abban a momentumban, akkor, amikor kapod, akkor azt megmutatod, nem rejted el a világosságot. Let your light shine, ugye? Van egy olyan óta, hogy this little light of mine, I'm gonna let it shine. A kis világosságot, amit kaptam, azt engedem, hogy ragyogjon az emberek előtt, hogy világítson. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. A gyertyát nem azért gyújtják, hogy betegyék az asztal alá, hanem az asztal tetejére, hogy világítson abban a szobában, ahol ő van. Abban a szobában, ahol vagy, ott legyél világosság. És ezen nem kell gondolkodni, egyszerűen csak engedni kell, hogy Istennek a lelke megnyilvánuljon, hisz nem te fogsz beszélni. Ha te bizonságot teszel az élő Istenről, akkor úgysem te fogsz beszélni, hanem az atyád lelke az, aki szólni fog te általad. Amíg Jézus a földön volt, ő volt a világ világossága, de Jézus nincs a földön testben. Az ő lelke itt van, az ő lelke bennünk van, otthont készített úgymond nálunk, ahogy ő fogalmazza, és ezért mi vagyunk a világ világossága, akik testben vagyunk. Atyám, nem azt kérem, hogy kivedd őket a világból is, elmeneküljenek mindenhonnét, ugye, és mindent démonizáljanak. Nem kell ők féljenek semmitől, hisz te velük vagy. Nem azt kérem, hogy kivedd őket a világból, hanem azt kérem, hogy őriznek, szabadíts meg őket a gonosztól, tedd őket szabaddá, hogy legyenek ők a világ világossága, mert én elmentem ebből a világból. Én elmentem ebből a világból, és ők vannak helyettem, és az én lelkem ő bennük van, és szükséges, hogy a te világosságot, mennyei atyám, bennük felragyogjon azok számára, akik még megmenekülhetnek, és akik sóvárogva várják az igazság megjelenését. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.